Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 10. szemeszterének 3. előadásán. Itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szentgyörgyi Emlékév keretében megrendezett Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 10. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Tudományegyetem honlapján. Az előadássorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk dr. Tóth Gábor 1954-ben született Szentesen. Középiskolai tanulmányait a Szentesi Vajda Péter gimnáziumban folytatta. Okleveles vegyészdiplomáját 1977-ben a József Attila Tudományegyetemen szerezte meg. 1979-ben egyetemi doktori címet, majd 1991-ben kandidátusi fokozatot szerzett. 2001 óta a kémiai tudomány doktora. 1977 óta vesz részt az egyetemi oktató munkában. 2002-től egyetemi tanár, 2005-től az STE Orvosi Vegytani Intézet vezetője, 2006-2008 között az STE Szerves Kémiai Tanszék megbízott vezetője, 2012-től az STE AOK dékán helyettese. Kutatási tevékenysége elsősorban módosított peptidek szintézisére vonatkozik, beleértve ebbe a konformációban gátolt vagy béta-aminósavakat, a természetes poszttranszlációs módosításokat is. Munkája során 236 eredeti idegen nyelvű tudományos közlemény szerzője és 11 szabadalom társfeltalálója lett. Hazai és nemzetközi konferenciákon több mint 200 előadás szerzője. Munkásságára eddig csaknem 2000 idegen idézetet kapott, összesített impact faktora 500. 1982-ben Max Planck ösztöndíjjal a Frankfurti Max Planck Biofizikai Intézetben, 1988-89-ben a Londoni Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézetében dolgozott. 1997 és 2000 között Széchenyi professzori ösztöndíjas, 1996-ban a Kisfaludi Lajos Alapítvány díját nyerte el. Felkérem Tóth Gábor professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóim, kedves nézők! Szentgyörgyi Albert talán az egyik legismertebb magyar Nobel-díjas, és ezt részben annak köszönheti, hogy ő volt az egyetlen Nobel-díjasunk, amikor átvette a Nobel-díjat, utána Magyarországra váltotta meg a menetjegyét. Munkássága azonban nem túlságosan ismert, általában az a közvélemkedés, hogy Szentgyörgyi a C-vitamin felfedezését kapta a Nobel-díjat, ami így azért nem egészen pontos. Itt egy régi újságcikknek a fotokópiája látható, 1932-ben jelent meg, és arról szól, hogy Szentgyörgyi felfedezte, hogy a Szeged környéki paprikában nagyon sok C-vitamin van. Ez igaz is egyébként, a felfedezés is és az újságcikk is, de amikor Szentgyörgyi megkapta a fiziológiai Nobel-díjat 1937-ben, azon a napon még az ábrán látható két másik úriember, szóval Norman Havers és Paul Carrel is Nobel-díjat kapott, ugyancsak vitaminokkal kapcsolatos kutatásokért, és sőt, Havers részben a szénhidrátok, részben a C-vitamin szerkezetének felfedezését kapta ezt a magas kitüntetést. Tehát nézzük is csak meg, hogy mik is ezek a vitaminok. Miért voltak ezek ennyire érdekesek, hogy ilyen sok Nobel-díjat osztottak érte? A kémiai szerkezetkutatás valamikor a 19. század végére, 20. századra jutott el arra a szintre, hogy meg tudtuk mondani, hogy mik ilyen kémiaiok vannak a tápanyagokban. És ennek során három fő komponenst lehetett elkülöníteni. A tápanyagok döntő mértékben vagy szénhidrátokból állnak, a szénhidrátok kémiai definíció szerint polihidroxi oxovegyületek, tehát tetszenek látni alkoholos hidroxil csoportokat és egy oxocsoportot. Ez éppen egyébként a glükóz szerkezete, a szőlőcukor szerkezete, vagy a gyümölcscukorba, a fruktózba ugyancsak alkoholos hidroxilokat és egy másik oxocsoportot, egy ketoncsoportot. Jobb oldalon ez egy ugyanolyan, mint a glükóz, csak egy szénatoma rövidebb, ez a riboz molekula. Van aztán a szénhidrátoknak egy érdekes sajátsága, képesek arra, hogy mint a saját farkába harapó kígyó, egy ciklust alakítsanak ki az oxocsoport és valamelyik hidroxid között. Itt ez pontosan a glükóz esetében látható, ez a ciklus kialakulás, aminek a végén kialakul a szénhidrátoknak a ciklofilasztatos szerkezete, hordozva egy olyan hidroxilt, ami a környezeté miatt más reaktivitású, mint a normálisok, ami aztán megadja azt a lehetőséget, hogy a szénhidrátok hosszú láncokká fűződhessenek fel. Hát itt éppen az a téralkat szemléltetés látható, aminek a kidolgozása Havors nevéhez fűződik, ez is benne volt a Nobel-díjában. Szénhidrátok aztán képesek egymással kapcsolatot létesíteni vízkilépés közben. Itt látható a közönséges répacukor, ugye ezt teszük bele a kávénkba, amikor már ki azzal szereti a kávéját. De nem csak két, hanem nagyon sok molekula össze tud kapcsolódni, és ez a nagyon sok molekula glükózegységekből áll, akkor eljutunk a keményítőhöz, vagy a cellulózhoz, vagy a glikogénhez, és a tápanyagainknak egy fontos csoportját jelentik ezek. A következő csoport az a zsírok és olajok csoportja. Ezek egy háromértékű alkoholból, a glicerinből, és valamilyen zsírsavakból állnak, és az a triészter, a triglicerid, amit mi közönségesen zsírnak vagy növényolajnak nevezünk, attól függően, hogy ezek a zsírsavak mik, mennyire telítettek, beszélhetünk állati zsírokról vagy növényolajokról. És végül nem utolsó sorban a harmadik komponens az a fehérjék csoportja. A fehérjék aminosavakból állnak. Az aminosavak ugye olyan szerves vegyületek, amelyeknek van egy karboxil csoportja és egy aminocsoportja, és tartozik hozzá még valamilyen oldallánc, ezzel most ne foglalkozunk, hogy milyen. Az aminosavak képesek az aminocsoport és a karboxil csoport közi kötéssel, amit itt tetszenek látni, ezt peptid kötésnek is nevezzük, egymáshoz kapcsolódni, és ha néhány száz aminosav, 100-150-200 aminosav összekapcsolódik, a kapott molekulát úgy hívjuk, hogy fehérje. Itt egy fehérje modellje látható, éppen az a mioglobin. Hogy mennyire fontosak számunkra a fehérjék, talán azt is mutatja, hogy az élő sejtek szárazanyagtartalmának körülbelül a fele vagy aminosav származék, hát fehérje vagy egyebek. Hát ezek a tápanyagok komponensei. Aztán izolálták ezeket az anyagokat, odaadták kísérleti állatoknak táplálékul, és ezek megbetegedtek, majd elpusztultak. Ebből jött az a felfedezés, hogy vannak olyan anyagok, amit vitaminnak nevezünk. Maga a szóalkotás egy lengyel biokémikustól, Kazimierz Funktól, Funk Kázmértól származik 1912-ből, aki a latin vita, élet szót látta egy amin végződéssel, mert úgy gondolta, hogy a vitaminok azok olyan aminok, amelyek nélkülözhetetlenek az élethez. Most már tudjuk, hogy ez nem egészen így van. A vitaminok egy része nem amin jellegű, például a C-vitamin sem az. A definíció tulajdonképpen az lenne, olyan kis molekulájú szerves anyagok, amelyek nélkülözhetetlenek az élethez. Kémiai szempontból elég divers családról van szó. Föl szoktuk őket osztani zsírban oldódó vitaminokra, vagy vízben oldódó vitaminokra. Hát most, hogy hány vitamin is van, az persze vitatható. Itt az ábrán az látható, hogy 13, de aztán később más anyagot is elneveztek vitaminoknak, és ez kicsit szerzőtől is függ, de attól is függ, hogy mihez viszonyítjuk, hiszen nekem a C-vitamin, vitamin, mert nem tudom megcsinálni, az oroszlának nem merő tudja szintetizálni, tehát az oroszlának nem kell friss gyümölcsöt enni. Egyébként se kellene. Ezek közül egy a C-vitamin, és hát majd erről még később kicsit bővebben szó lesz. A következő ábrán az látható, hogy egy másik vitamin felsorolás, és látod itt már bővebb, itt egyet szeretnék kiemlíteni, van ilyen, hogy P-vitamin, az korábbi ábrán ezt nem látták, de az U-vitamint vagy a H-vitamint se. Ezért mondtam azt, hogy a vitamin fogalomnak a tartalma azért nem teljesen állandó. Miért fontosak a vitaminok? Hát itt egy összefoglalt táblázat látható, az első oszlopban különböző vízben, illetve zsírban oldódó vitaminok láthatók. Föltetnék a kérdést, hogy miért fontos az, hogy vízben vagy zsírban oldódik a vitamin? Hát azért, mert a vízoldékony vitaminok általában viszonylag gyorsan kiürülnek, ezzel szemben a zsírban oldódó vitaminok pedig tudnak akkumulálni a szervezetünkben, ott nem muszáj naponta friss vitamint bevinni. A következő oszlopban enzimfunkciók láthatók. Olyan enzimfunkciók, amelyek az adott vitamint igénylik. Hát tulajdonképpen ez a vitaminok fontosságának a magyarázata. A szervezetünk levő nagyszámú különböző enzimek a jelentős része a működéshez kofaktorokat igényel, és ezek a kofaktorok a vitaminok. Ha nincs vitamin, bizonyos enzimek nem tudnak működni, és ezek az enzimek nem tudnak működni, az kórképet fog okozni, és a következő oszlopban látható vitaminhiány betegség jelenik meg. Ezekben nagyon sok formája van, véralvadási zavaroktól kezdve, vérképződési zavarok, bőrbetegségek, látászavarok, csontképződésnek a betegségei, különböző bőrbetegségek, és így tovább. A dolog súlyossága talán azért jellemző még, hogy úgy első hallásra, hogy van valakinek bőrbetegség, hát van neki, hát majd meggyógyítják. Ezek nagy része egyébként halálos, ha nem kezelik. Itt ezen az ábrán az látható, hogy milyen enzimcsoportok vannak, és hogy hívjuk ezeknek az alcsoportjait, és mit tudnak ezek az enzimek csinálni. Hát látható az, hogy az élő szervezetben három olyan csoport is van, ami hidrolízissel el tud valamit bontani, vagy nukleinsavakat, vagy zsírokat, vagy fehérjéket. Ezek ugye a lipázok, nukleázok és a proteázok. De meg tudják változtatni a vegyületek térszerkezetét, új kémiai kötéseket képesek kialakítani, el tudnak bontani vegyületeket, tehát ki tudnak venni a molekulából szén-dioxidot, vizet, oxidálni vagy redukálni tudják a molekulákat, és aminocsoportot vagy foszfátcsoportot tudnak oda-vissza tenni molekulákra. Látható, hogy tulajdonképpen a szerves kémia nagy része megtartó ezek között, tehát ez egyértelművé teszi, hogy az enzimrendszerünknek a működése alapvető az egészség szempontjából, a helyes működése. Mennyi vitaminra van szükségünk? Az ábrából tulajdonképpen csak a kékkel jelölt utolsó oszlop, ami érdekes. Látható, hogy ez néhány mikrogramtól néhány milligramig terjedhet. Egyébként pont a C-vitaminből legtöbb kell, körülbelül 75 mg egy felnőtt embernek a napi szükséglete. C-vitamin azért is nagyon fontos számunkra, mert van egy betegség, skorbutnak hívjuk, ami valamikor nagyon komoly problémát okozott az emberiségnek. Hát azért vannak itt ezek a szép képek ezekről a vitorlásokról, mert a felfedezések korában a 16., 17., 18. században hosszú utakat tettek meg a tengerészek ilyen vitorláshajókon úgy, hogy nem volt friss élelmiszerük. Elég gyakori volt, hogy néhány nap, néhány hét után megbetegedtek skorbutba. Ez először csak kellemetlen, de utána bele is haltak. Úgyhogy sok olyan tengeri háború volt, ahol a tengeri csatákban tizedannyi tengerész sem pusztult el, mint a skorbutba. Az első igazán hatékony felfedezést az ábrán látható James Lind, egy skót hajóorvos tette, aki valamikor az 1750-es 50 körüli időben egy hajón szolgált, ahol skorbut ütötte fel a fejét, és ő csinálta először a világon, legalábbis tudtommal, azt, hogy csinált egy kontrollcsoportot, tehát olyan betegeket elkülönített, akit nem kezelt semmivel, és a többi beteget kisebb csoportokra osztotta, és hát különböző anyagokkal kezelte őket. Az egyik csoportot, azt hiszem almaerszettel kezelt, ott valami mérsékelt javulást tapasztalt, egy másik csoportot citromlével, ott drámai javulást figyelt meg, az összes többi népeg erős romlást. Hát akkor se volt könnyű az új dolgot elfogadtatni, úgyhogy először Lintnek se akartak hinni, de valamikor a század végére az angol haditengerészetnél bevezették azt, hogy kötelező az angol hadihajókon minden nap adott mennyiségű citromlevet adni a tengerészeknek. A konkurencia az angol hadihajókat ezek után citromléhajóknak csúfolta, de ez nem akadályozta meg Angliát, hogy a tengerek ura legyen a világon. Hát tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy hát bizonyos értelemben már Jamesint, sőt, ott megelőzően is felfedezték a C-vitamint. Igaz, hogy nekik fogalmuk se volt arról, hogy mi is van a citromlébe. Hát ebbe a vitaminkutatásba kapcsolódott be jóval később Szent Györgyi Albert, és itt a Domtér intézetei láthatók, ahova eredetleg nem ide költözött Szent Györgyi, de hosszú ideig ebbe az épületbe fejtette ki a tevékenységét. Szent Györgyi Albert 1893-ban született, egy földbirtokos családba, Nagyrápolti Szent Györgyi Albert néven, anyai ágon egy orvos dinasztiából, a Lenhossék dinasztiából származott. 1917-ben végezte el a Budapesti Egyetemen az orvostudományi kart, közben katona is volt, a világháború idején két fronton is harcolt, és a háború után Pozsonyba helyezkedett el, de onnan sürgősen kidobták, mert az újon alakult csehszlovák kormány nem akart magyar kutatókat egy pozsonyi kutatóintézetbe. Elment egy világkörüli útra, Prágába, Berlinbe, Leidenbe, Groningenbe, vagy végülis Cambridge. Az utolsó két helyen évekig dolgozott, és tulajdonképpen a Nobel-díjat megalapozó kutatások itt kezdődtek. Egyébként például a Groningen Egyetem kicsit saját Nobel-díjasának is tekinti, hiszen évekig dolgozott ott. 28-ban elfogadta Klebezek Kunó akkori oktatási miniszter, akkor ugye még nem így hívták, meghívását, és a Szegedi Tudományegyetem, akkor úgy hívták, hogy Ferenc József Tudományegyetem, egyetemi tanára lett az Orvosi Vegytani Intézetbe. Hát itt azért van 30, mert ténylegesen csak akkor foglalt el a katedráját, addig még Cambridge-ben volt. 35-ben Széki Tibor távozása után a Szerves és Gyógyszeres Vegytani Intézetnek is professzora lett, úgyhogy két intézetet vezetett. 40-ig, amikor lemondott az egyik tanszékvezetőségről, mert rektor lett. Utána Budapestre távozott, majd két év után úgy döntött, hogy inkább emigrál, és végülis 1986-ban Woodsfallban, az Egyesült Államokban halt meg. Itt Szent Györgyi látható a Domtéren az árkádok alatt, itt pedig annak a két intézetnek a táblája, amelyik Szent Györgyi intézete volt valaha. Hát milyen kutatások is folytak ebbe a két intézetben? Hát mindenek előtt a legközismertebb a C-vitaminra, erre a molekulára vonatkozó kutatások. Itt most az van látva, hogy aszkorbinsav, és a név onnan jön, hogy ez egy olyan anyag, ami megakadályozza a skorbutot és savas kémhatású. Hát sokáig csak ezt tudták róla. Aztán Szent Györgyi nevezte el ignóznak és gadnóznak, aztán volt úgy, hogy azt mondta, hogy hexuronsav, tehát egy hadszínatomos valamilyen sav, ami valami szénhidrátszerű molekula, a totál szerkezetét végül is Havolsz állapította meg. Azért ez is volt Szent Györgynek valami köze, az anyagot, amivel Havolsz dolgozott, a Szent Györgyitől kapta. Ebből ugye nem találunk karboxilcsoportot, ami jellemző a szerves savakra, de a kettős kötés melletti hidroxil a savanyú, és képes hidrogéniont leadni, úgyhogy visszamarad az anion, az aszkorbát anion, tehát a C-vitamin egy sav. Valaki megnyalja a citromlét, hát nem csak az aszkorbinsavtól, de ettől is savanyú. Másik nagyon fontos kémiai tulajdonsága az aszkorbinsavnak, hogy nagyon könnyen oxidálódik dehidroaszkorbinsavvá. Ez a folyamat egy redox folyamat. Ebből az is következik, hogy maga az aszkorbinsav, a C-vitamin egy elég jó redukálószer, és egyik központi faktora annak, hogy a szervezetünk ne legyen túlságosan oxidált állapotban, hogy az oxidáltsági állapotát a szervezetnek megfelelőképpen tartsa. Ha egyébként enzimfunkciókat nézünk, akkor azt mondhatjuk, hogy az aszkorbinsav nélkülözhetetlen bizonyos hidroxiláz enzimek működéséhez, aminosavakat hidroxilálnak ezek az enzimek, amelyek a kollagén szintézishez szükségesek, és éppen ezért a kollagénszint is leállása okozza azokat a szimptomákat, amit többek között, amit a C-vitamin hiányával kapcsolatosak. Hát itt az látható, hogy mi a C-vitaminnak, az aszkorbinsavnak a bioszintézise, és csak egy dolog szeretném fölvinni a figyelmet, hát sok lépésen keresztül látható, hogy itt van a végén a C-vitamin a glükózból. Ez az enzim, az L-galaktonó lakton dehidrogenáz, ami blokkolva van a főemlősökben, így az emberben is, meg a tengeri malacban. Ezért ezek az élőlények kénytelenek C-vitamint táplálékkal fölvenni. Más állatok, a kecske, az oroszlán, a kutya, stb. Meg is tudja ezt csinálni, bennük működik ez az enzim, tehát ha van cukor, akkor tudnak bele csinálni C-vitamint. Miben van a C-vitamin? Hát az a közhiedelem, hogy ugye citromban sok van, ez igaz is egyébként, meg a paprikában is, de nagyon sok minden másban, például a friss húsban is. Ezért van az, hogy az eszkimók nem kapnak skorbutot, pedig kevés friss zöldséget ettek évszázadokon keresztül. Szentgyörgyi egyik nagy felfedezés az volt, hogy a korabeli C-vitamin kutatásokhoz elég nehéz volt C-vitamint szerezni. Vágóhídi maradékokból, mellékvesekérekből próbálták izolálni, ahol nem kellő tisztaságban és nagyon kis mennyiségben tudták ezt megoldani. Szentgyörgyi volt az, aki nagy tisztaságban és nagy mennyiségben izolált C-vitamint a paprikából, amit részben aztán szerkezetvizsgálatra, részben pedig funkcióvizsgálatra használtak. És ennek a funkcióvizsgálat során tett egy elég nagy felfedezést Szentgyörgyi. Itt az ábrán látható, ahol ugye Szentgyörgyi professzor előadást tart, és fönt látható egy olyan ábra, amiben különböző négy szilantmos dikarbonsavaknak az egymásba alakulását tetszenek látni, hogy hogyan lesz a borostyánkősavból a több lépésen keresztül a fumásav, az almasav és az alfa-ketó mutánsav. Még van egy kisebb ábra a jobb oldalon, ez egy flavonoid szerkezet, erről még majd vissza fogunk térni. Tulajdonképpen Szentgyörgyi Nobel-díjas előadásának egyik ábráját tetszenek látni. Ez a fönti ábra egy az egyben ugyanaz, mint az előző táblára föltűzött ábra. És itt meg is van egy picit hajlítva, nem véletlenül, a korabeli élettani biokémiai kutatásoknak egy fontos központi kérdése volt, hogy hogyan történik a biológiai oxidáció. Ha megeszik a tápanyagot, sok-sok lépés után, de végül is mi történik a tápanyaggal? Hát mi ugye élünk belőle, energiát szerzünk belőle, építjük a testünknek a molekuláit, de végső soron a tápanyagból jelentős részben széndioxid és víz lesz. Hogyan lesz mondjuk a disznó zsírból széndioxid? Hát ezt sokáig nem tudták, és ennek egy része világosodott meg Szentgyörgyi kutatásai által. Itt a most már jól ismert citrátciklus vagy Krebs-ciklus látható. Ezt egyes tankönyvek egyébként Szentgyörgyi Krebs-ciklusnak is szokták nevezni. Hát ez a darabja ennek a ciklusnak, ez egy az egyben az, amit Szentgyörgyi Nobel-díjas előadásában szerepelt. Tehát itt látható, hogy jön a zsírsav, majd sok-sok lépésen keresztül itt akkor végül is két szindoxid vesztéssel megtörténik az oxidációja ennek az ecetsav résznek, és visszaalakulnak ezek a négy szilantomos karbonsavak azzá, amik voltak. Mi is történik? Van a szervezetünkben egy négy szilantomos karbonsav, szokták ezt fumásav katalizisnek is nevezni, ami a két szilantomos ecetsav résszel együtt egy 6 szénatomos citromsavat alakult ki, majd több lépésen, enzimatikus lépésen keresztül a citromsavból visszakapjuk a 4 szénatomos karbonsavat, és közben 2 szénatom széndioxiddá válik, és mi energiát nyerünk belőle. Itt az ábrán az látható, amikor Szentgyörgyit köszöntötték a Nobel-díj alkalmából, az Uppsala Egyetem egy professzor, a Lind professzor mondta el, hogy Havosznek és Karrernek a neve a C-vitamin keresztül összefonódik Szentgyörgyi nevével, és hát méltatja Szentgyörgyinek a fáradhatatlanságát, a felfedezésnek a jelentőségét, a kristályos C-vitamint, ami korábban nem volt, és a fumással katalizisre vonatkozó felfedezéseit. Hát magyarul kicsit egyszerűbben ezt így lehetne megfogalmazni, ahol az ábrán tetszenek látni. Tehát Szentgyörgyi Nobel-díját elsősorban a biologoszatás folyamatok utasai terén elért eredményei kapta, és különös tekintetele ebben a fumásos katalizisnek és a C-vitaminnek szerepének a tisztázására. Zábrán az látható, vagy a képen az látható, amikor Szent Györgyi átveszi a svéd királytól a Nobel-díjat, de ő nem csak a Nobel-díjat kapta meg, hanem annak a kor Magyarországának az egy legmagasabb kitüntetését, a Korvin-koszorút, és 40-ben az akkor újonnan alakult Szegedi Egyetemnek az első rektora is lett. Hát azért újonnan alakult, mert a Kolozsvár Egyetem, ami a Szegedi Egyetem volt előtte, 40-ben visszaköltözött Kolozsvárra, Ferenc Orosz Tudományi Egyetemnek hívták, és alakult Szegedi Egyetem, ami Horthy Miklós nevét vette föl, és ennek lett egy évre az első rektora, Szentgyörgyi Albert. Hát itt az első évnyitó középen az akkori vallás és közoktatási miniszterrel, Hóman Bálinttal, Szentgyörgyi látható. Itt pedig Szentgyörgyi a munkatársaival, és itt mindenképpen megemlíteném legközvetlenebb munkatársát, Banga Ilonát mellette. És ugye az volt a cím, hogy a vitaminoktól a peptidekig, hát eddig csak egy vitaminról beszéltünk. Szentgyörgyi Rusztyánkkal együtt, Rusztyánk István belgyógyász professzorit felfedezte, hogy amikor csinált nagyon szép tiszta C-vitamint, az egy bizonyosokat az nem tudott, amit az előtte a korábbi kevésbé tisztított készítményekkel el tudtak érni. Felfedezte, hogy a kevésbé tisztított C-vitamin tartalmazott valami más biológiaktív anyagot is. Ezek ilyen polifenolok voltak, a flavonok közé tartoznak. Ezek egy ilyen krománvászból, egy fenülcsoportból csomó fenolos hidroxidot tartalmazó molekulák, illetőleg ennek különböző glikozilát származékai. Hát ezek a flavonoidok, a kvercetin, a hesperidin, a rutin és így tovább, ezek megtalálhatók részben nagy mennyiségben a citrusfélékben. Érthető, hogy ugye Szent Györgyi miért gondolt először, hogy miért izolálták először közösen a kettőt. Megtalált a teába, de még a borba is megtalálható minden gyümölcsben. Ezek ugyan nem igazi vitaminok, de fontos életen hatásaik vannak. Szent Györgyi maga korább elnevezte P-vitaminnak, ez volt a permeabilitás vitamin. Számos jótékony hatásuk van, hát ezért isszuk a teát, veszük a gyümölcsöket, vagy hát aki szereti iszta a vörösbort. És még egy dolog, amivel Szent Györgyi foglalkozott Szegeden, ez pedig az izombiokémiának a megalapítása volt. Hogy hogyan működnek az izmok, kevésbé volt ismert. Van egy fehérje komplex, az aktinból és a miozinból álló fehérje komplex, aminek a miozin része az valamennyire ismert volt, de ehhez az aktinnak a felfedezése, ennek a modellje látható az ábrán, ez már Szent Györgyi intézeteinek a nevéhez fűződik. A Don téren, az árkádok alatt Szent Györgynek egy mellszobra található, és az alatt van egy bronztábla. Szeretném felhívni a figyelmet, ezt az amerikai kémiai társaság állította, és ezt ott szokták felállítani, ahol nagy felfedezés született a kémiában. Magyar és angol nyelvű a tábla egyébként. Szent Györgyi felfedezését méltatja, és talán nem haszontalan megemlíteni, hogy elég kevés ilyen tábla van Amerikán kívül. Szent Györgyi látható a Rerih Béla téren munkatársai között, itt hátul a Szent György szobor. Hát talán megemlítenénk Straub F. Brunót, aki később az SZBK alapítója, majd államelnök is volt, és aki részt vett az aktin felfedezésében. Banga Ilonát, akit már emlegettem, és ezt az úriembert, akit Bruckner Győzőnek hívnak. Most Bruckner Győzőről azért szeretnék egy néhány szót szólni, mert benne a magyar szerves kémiának egyik nagy alakját tiszteljük, és hát ugye ebben az időben Szent Györgyi beosztottja volt, majd a Szerves és Gyógyszerészeti Intézetben Szent Györgyi utóda lett később. Ő is tett egy olyan felfedezést, amiben közvetlenül Szent Györgyinek már nem volt szerepe, de mégis az intézetében történt. Ez pedig az aminosavakra, pontosabban a fehérjékre vonatkozik. Ez az ábra már korábban látható volt. Itt egy aminosavnak az általános képlete látható. Most az aminosavak mindenképpen tartalmaznak legalább egy karboxilcsoportot, legalább egy aminocsoportot, és a fehérje alkotó természetes aminosavak esetében ez mind a két csoport ugyanazon a szénatomon van. Ha viszont ez igaz, akkor ez az általános képlettel jutatok fel az aminosavak, az alfa aminosavak legalábbis, és olyan ezeknek a térszerkezete, hogy a jobboldali ábra szerint kétféle módon tudjuk őket összerakni, fölrajzolni. Az egyik az itt látható, amikor az aminocsoport jobb oldalon van, a másik, amikor bal oldalon van. És talán meglepő, de majd érthető lesz, és ez a két molekula egymásban nem alakítható át. Ez két külön molekula egymásnak tükörképei tulajdonképpen, és magát a jelenséget úgy hívjuk, hogy kiralitás. Ez a görög kész szóból származik, és ilyen készszerűséget jelent. És hát tulajdonképpen még annyit mondhatunk hozzá, hogy abban az esetben, ha egy szénatomhoz négy különböző szubsztanciás kapcsolódik, akkor kétféle módon lehet a molekulát összerakni, és ez két, úgy hívjuk, hogy enantiomer forma. Hát valahogy így néz neki a térben. Itt van a két különböző módon összerakott molekula, ami olyan viszonyban van egymással, mint a jobb és a bal kéz. Most tessék elgondolni, hogy ha valakinek van egy balkezes kesztyű, azt a jobb kezére nem tudja fölhúzni, és a biológiai rendszerek is ilyenek. A bal kéz ugye a biológiai rendszer, és a szubsztrát pedig lenne a jobbkezes kesztyű, akkor nem tudna összepasszolni. Ezért nagyon fontos ez a jelenség. És amikor elkezdték a fehérje szerkezeteket vizsgálni, akkor kiderült az, hogy a fehérjék különböző aminosavakból állnak, de ezek az aminosavak kivétel nélkül alfa aminosavak. Vagy szinte kivétel nélkül alfa aminosavak. Az is kiderült, hogy van egy, ez 20 féle különböző aminosavban, ezek közül egy van, ami kicsit kivételszerű, ott ez az L-csoport hidrogénnel egyenlő, ez a glicin esete. Miután ott két hidrogén van, nem különböző koszultánség, ott nem áll fönn ez a tükörképi viszony, de az összes többi 19 aminosavnál kétféle módosulat létezik. Fischer szerint az egyiket D-nek, a másikat L-nek nevezzük, és bizony a fehérjék kizárólag L-alfa aminosavakba épülnek föl, és kizárólag az alfa szénatomon levő amino- és karboxil csoportok vesznek ebbe részt. Hát ez egyfajta dogma volt a tudományban, és volt egy érdekes megfigyelés, ami ezzel a dogmával ellentétben állt. Van egy halálos betegség egyébként, amit egy bacillus, az antrax okoz, lépfetének is szoktuk nevezni, és normális esetben, ha egy állat valamilyen megbetegedett, az állatnak a tetemét elásták, az állatnak a fehérjéi lebomlottak a föld alatt, beleértve a kóroanyaga, és az is lebomlott a föld alatt. Viszont a lépfenében elpusztult állatoknak a kórokozói nem bomlottak le. Volt úgy, hogy azon a mezőn, ahol ilyen döglött állatokat elhantoltak, utána a fű is fertőzötté vált, és oda vitték legelni az állatokat, akkor elpusztultak. Volt úgy, hogy 100 év elteltével kiástak elhantolt ilyen birka tetemeket, már a maradványait, és még mindig fertőző volt. Hát ez valahogy egy paradox dolog, hát ha fehérjéből áll a kórokozó tokanyag, annak le kéne tudni bomolni. És nem bomlott le. Bruckner és Ivanovics egy mikrobiológus volt, Brucknert már említettem, 1937-ben publikálta azt, hogy a lépfene tokanyaga egy nagyon unikális szerkezet. Több szempontból is az. Az első dolog, hogy egy monoton fehérje, a normális fehérjék azok 20 különböző aminosavból állnak, különböző szekvenciák szerint. A lépfene kórokozója az leginkább csak glutaminsavból áll, tehát egy poliglutaminsavnak tekinthető. Hát ez még nem lett volna annyira érdekes. De ez egy olyan poliglutaminsav, ahol a petütkötés kiépítésében nem csak az alfa-aminocsoport és az alfa-karboxilcsoport vesz részt, hanem az alfa-amino és a gamma-karboxilcsoport. Márpedig tudjuk azt, hogy a férjébontó enzimek, a proteázok, azok csak az alfa-aminosavak kötéseit képesek elbontani. Hát ez meg gamma, tehát nem fogja szeretni. Hát nem is szereti, de aztán még egy dolog kiderült. Ez ugye tartalmaz egy úgynevezett királis szénatomot, egy királitás centrumot, tehát ez is egy ilyen készszerű molekula, és a proteázok az L-aminosavakat szeretik bontani, azok a szubsztrátjaik. A D-aminosavak már nem nagyon. És miután közölte Ivanovics és Bruckner, hogy az antrax tokanyaga az poligammaglutaminsav, aztán később rájöttek egy évvel, és helyesítették, hogy igaz, hogy poligammaglutaminsav, de poligamma D-glutaminsav, tehát egy újabb olyan faktora volt, hogy miért volt ez ennyire ellenálló. Éppen ezért után később sokat foglalkoztak az antraxsal, mert azt mondták, hogy ez egy jó biológiai fegyver lehet. Minden esetre ez a felfedezés, ami véletlenül éppen 1937-ben történt, amikor Szent Györgyöt éppen Nobel-díjat kapott, ez a magyarországi petütés férjekutatásoknak a születésnapjának is tekinthető. Úgyhogy összefoglalva azt jelenthetjük ki, hogy Szentgyörgyi intézeteiben alapítódott meg a magyar vitaminkutatás, magyar izomkutatások, magyarországi peptidés fejlekutatás. Aztán később már Szentgyörgyi távozása után nyilván ezek az intézetek már új témák, némelyik új témákat is elkezdett művelni. A Szeged Tudományi Egyetemen egyébként 4 olyan intézet is van, amely Szentgyörgyi utódjának tekinti magát. Noha Szentgyörgy csak 2 intézetben volt tanszékvezető. Hát ez azért van, mert a Szerves és Gyógyszerészvegy intézetből később a háború után kivált a Gyógyszerészvegy tanintézet, és maradt a Szerves Kémiai Intézet, és a 60-as években az Orvosvegy intézetből, Szentgyörgy eredeti intézetéből pedig kivált a Biokémiai Intézet, ahol máig is folynak egyébként izombiokémiai kutatások. Az Orvosi Vegytanintézetben pedig jelenleg peptid kutatások folynak, ami ugyan nem Szentgyörgyi nevéhez, de Szentgyörgyi intézetéhez köthető. Hát végül szeretném ezt a néhány ábrát bemutatni. Egyrészt a Szeged környéki paprika látható rajta, másrészt pedig egy Magyarországon termő alma. És ezzel csak azt szeretném mondani ezzel a szép képekkel, hogy ezek a növények nagy mennyiségben tartalmaznak C-vitamint, illetőleg flavonoidokat, tehát nem csak az egzotikus növények, a citrusfélék tartalmazzák ezeket az anyagokat, hanem a környezetünkben megnövő húsvonalas és növények is. Köszönöm a figyelmet!
Amíg jön az első kérdés, addig én, ha már ez a kép került itt az utolsó diára, akkor hadd kérdezzem meg, hogy végül is részletkérdés, de...
Részletek fontosak.
Hogy Szent Györgyi milyen paprikából izolálta először a C-vitamint, mert van egy fiola az emlékszobában például, ami a fölirat úgy szól, hogy fűszerpaprikából, és közben olyan információk is vannak a sajtóban, hogy ez a paprika nem fűszerpaprika volt, legalábbis első alkalommal, hanem vitamin paprika.
Hát az igazság az, hogy ugye nem voltam ott, de hát annyit lehet tudni, hogy a friss növény, tehát az a szép piros fűszerpaprika, amíg a növényen van rajta, addig ugyanolyan az összetétele, a capsicumannum mind a kettő, mint a cecei paprikának, tehát az úgynevezett zöld paprikának, nyilvánvalóan mind a kettőnek magas a vitamin tartalma. Aztán az is igaz, hogy ha ezt leszedjük, szépen megszárítjuk, hogy az előírás szerűen, majd megőrüljük, akkor egy nagyon jó fűszert kapunk, amivel lehet halászat meg pörköltet csinálni. de ez már mint C-vitamin forrás nem igazán jó, hiszen a szállítás során a C-vitamin egy viszonylag bomlékony vegyület. Ez a C-vitamin tartalom nagy részben eltűnik. Emlegettem a skorbutot, és itt azért érdemes megfontolni azt, hogy a friss hús az teli van C-vitaminnal. Az egy tévhit, hogy csak a gyümölcs és a zöldség tartalmaz C-vitamin, nagyon sok minden. Általában a vitaminokra jellemző, hogy egy csomó olyan dolog is tartalmaz vitaminokat, amire az ember nem gondolná. Báj, belsőségek rengeteget tartalmaznak, vagy a sörélesztő például. Csak az a helyzet, hogy ezek a vitaminok, mondom, bomlékonyak. Az eszkimó megeszi a friss máját a fókának, akkor bőven megvan a C-vitamin szükséglete. Ha ezt jó sokáig főzzük, akkor már nem biztos. És ezért volt probléma a tengerészeknél, hogy a friss húsban volt C-vitamin, akkor besorzták, megszállították, hogy elvigyék hosszú útra, akkor meg már nem sok. Gondolom én, hogy van egy anekdota, hogy egyszer Szent Györgyi azért vitte a paprikát magába a laborba, mert azt kapott a vacsorához, és nem akarta megenni, zsebre vágta. Hát gondolom, hogy nem fűszer kapott a vacsorához, valószínűleg zöld paprika lehetett. De ez, hogy ez igaz az anekdota, azt nem tudom.
Említette ön, hogy 75 mg egy felnőtt szervezet számára napi C-vitamin szükséglet. Ez viszont gondolom változik, illetve megnövekszik, hogyha az ember sportol. Én például igazi futóbolond vagyok, le se állok, hogyha nem muszáj. Nekem akkor például mennyire lenne szükségem? Az interneten számtalan cikket olvastam, tanácsadókat, biológusokat megkérdeztem, cimboráimat, és mindegyik más mondott. Egymásnak ellentmondottak, jó lenne, hogyha tisztán láthatnék végre.
Hát nem biztos, hogy ellentmondottak egymásnak. Nyilván ezek a számok, amit én kivetítem, azok átlagértékek. Hát van egy kistermeltű ember, aki mondjuk 50 kiló, meg egy nagy darab, aki mondjuk 120 kiló. Nyilvánvalóan nem ugyanannyi sejtje van az egyiknek, meg a másiknak. Nem ugyanannyi a napi szükséglet, esetleg az élelmiszer szükséglete sem egyforma a kettőnek. Ezek tehát átlagértékek. Hogy valaki sportol, vagy nem sportol, én nem vagyok benne biztos, hogy ettől többre van szüksége, vagy kevesebbre van szüksége. Viszont egy dolgot érdemes megfontolnunk. Ez ahhoz kell, ez a kb. 75 mg naponta, hogy az ember egészséges maradjon. De hát amikor felfedezték a C-vitamint, kiderült, hogy hát ez nagyon sok mindenre jó. Például jó arra is, hogy a C-vitamint eszik, az nehezebben betegszik meg. Jobban működik az immunrendszere. És egyébként Nobel-díjas kutató, egy kémikus, Linus Pauling, kitalálta azt, hogy hát szerinte sok C-vitamint kell egy napja, legalább egy grammot, és akkor majd az őt megvédni mindenféle, és tényleg rengeteg C-vitamint evett, hosszú életű volt, de lehet, hogy ezért, vagy nem ezért, azt nem tudom. Minden esetre azért annyit érdemes meggondolni, hogy a C-vitaminnek azért van egy kis irritatív hatása is, tehát lehet, hogy az illetőnek gyomorfekje lesz, ha túl sokáig nap egy grammot, ha érzékeny gyomor és nap egy grammot eszik meg belőle. Nem beszéltem róla, de azon az ábrán volt egy másik oszlop is. Vannak vitaminhiányos állapotok, amely kórképeket okoznak. De van hipervitaminózis, tehát ha valamilyen vitaminból túl sokat viszünk be, az is okozhat betegséget. Egyes vitaminoknál ez ismert, hogy milyen betegség fog kialakulni, ha túl sok vitamint teszünk. Más vitaminoknál ez egyelőre legalábbis nem ismert. Tehát vagy nem tudjuk, vagy legalábbis, vagy pedig ártalmatlan. C-vitaminnál olyan, hogy túl sok C-vitamin tettünk és megbetegedtünk, nincsen, hát már ha csak nem gyomorfekét nem tekintjük esetleg annak. Én úgy gondolom, hogy ez a durván 100 mg körüli mennyiség aznak elég nekem. Nem hiszem, hogy bárkinek ennél fiziológiásan többre lenne szüksége. Egy biztos, hogy divatossá váltak a vitamintabletták a fejlett országokban, most már egy néhány évtizede, és az is biztos, hogy azok, akik túl sokat esznek ezekből a vitamintablettákból, ott több kárcsanak, mint hasznot. Annak ellenére, hogy ha valaki kellő mennyiségbe szedi ezeket, tényleg téli időszakokban védenek bizonyos betegségek ellen.
Azt szeretném megkérdezni, hogy vannak olyan sportáplálék kiegészítők, amik egy adagban 3000-3500 mg C-vitamin tartalmaznak. Akkor ezek ártalmasak nekünk, vagy nem?
Mondtam azt, hogy nem ismerjük azt a betegséget, amit a C-vitamin túladagolása okoz. Tehát nincs olyan közvetlen betegség, mint egyes más vitaminoknál. Viszont azt is mondtam, hogy a gyomor nyálkahártyára azért a túlságosan ilyen savas karakterű vegyületek időnként irritatív hatásúak, és előfordulhat, hogy ha csak magukba eszünk túl sok C-vitamint, hogy akkor valakinek gyomorfekélye lesz. Attól függ, hogy milyen jó a gyomra az illetőnek. Van, akinek az aszpirintől lesz gyomorfekélye, másik embernek meg nem lesz tőle. Nem lehet megjósolni. Az biztos, hogy ez messze fölötte van annak a dózisnak, amit hát azt mondjuk, hogy kötelező megenni.
Most nekem ettől nem volt eddig még bajom, akkor lehet, hogy hosszú élettartamú leszek?
Hát, ha nem szokott fájni a gyomra, akkor egyen nyugodtan. Ha elkezd fájni a gyomra, egyen kevesebbet. Nem ismerünk, mondom, olyan hipervitaminozist, amit C-vitamin túlagadásával kapcsolatos. A-vitamin, meg van néhány más vitamin, ahol ez ismert. De ott is ez azt jelenti, hogy a napi szükségletnél nagyságrendekkel többet kell annál bevinni a szervezetbe, hogy problémát okozzon. Azért a modern embernek ezt is sikerült megoldani, mert aki nem egy ilyen vitamin kapszulát eszik meg telente, hanem naponta ötöt, az előfordul, hogy beteg lesz tőle.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Hannus István, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar egyetemi tanára tartja meg a C-vitamin Szegedi Analízise című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!